Recording in progress.
Super. Talán nem árulok el nagy meglepetést, hogyha azt mondom, hogy a húsvétről lesz most szó. Mit lehet a húsvétről mondani, mert én már több mint 40-szer ünnepeltem húsvétot az életemben. Nem mondom meg pontosan hányszor. Ez amit ugye évről évre az ember megünnepel, és egyébként van is mit mindig ünnepelni, és van is helye annak, hogy az ember emlékeztesse magát mindenféle módokon erre. Mostra, ahogy kérdeztem Istent, hogy mégis miről legyen szó, valahogy ez a gondolat jött elém, hogy a húsvétnak a kettőssége. A húsvétnak a kettőssége, mert van benne egy nagypéntek, meg van benne egy húsvét vasárnap. Van benne egy kereszt, meg van benne egy feltámadás. Van benne egy mély szomorúság, megrendülés, és van benne egy győzelem, és egy ünnep, és egy öröm. És szükségünk van mind a kettőre, hogy lássuk. Látnunk kell a keresztet, és látnunk kell az üresét. Mind a kettőre szükségünk van az életben. Az üres sír nélkül, a kereszt, a húsvét vasárnap nélkül, a nagypéntek nem elég. Nem elég. Hogyha megállunk a keresztnél, nem megyünk tovább az üres sírig, a feltámadásig, akkor nem fogjuk tudni betölteni azt az életet, amire Isten minket hívott, és amit akar nekünk. Ráadásul felolvasom nektek az 1 Korintus 15-ből, Pál apostol írja ezt a feltámadásról, feltámadottak dicsősége, és ugye voltak, akik megkérdőjelezték a feltámadást, ugye a szadduceusok eleve a zsidók között ezt megkérdőjelezték. Az 1 Korintus 15-17-ben olvassuk azt, hogy az nem itt van, hanem itt. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesztek, akik Krisztusban aludtak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ugye erről beszél itt Pál, hogy akik azt mondják, hogy az emberek nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, még a bűneikben vagyunk. Hiába volt a kereszt, hiába vette minden bűnünket, betegségünket, minden magára Jézus a kereszten, a feltámadás nélkül még benne vagyunk a bűnökben. Ezt nem tudom pontosan miért van így, de az ige világosan beszél erről. Látnunk kell, szükségünk van, hogy lássuk a feltámadást. A húsvétnak része kell legyen. Mondjuk így, nincsen a feltámadásnak a győzelme, nincsen a feltámadásnak az ereje, nincs üdvösség. Az üdvösség győzelemről szól, a mi üdvösségünk egy győzelem. Ezt látnunk kell, ez része kell legyen a húsvétnak számunkra. És ez ugyan nem esik egybe, ugye a pünkösd lesz majd húsvét után 50 nappal, és a pünkösd az, ami az egyház születése, a Szent Szellem eljövetele, amikor erővel töltekezünk, meg bátorsággal, a tanítványok is bátran kiálltak és prédikáltak ott Jeruzsálemben. A feltámadás is erőről és győzelemről szól. És mondjuk úgy, hogy mielőtt még a Szent Szellemet én megismertem személyesen, addig nem igazán éltem ebben, nem igazán éltem győzelemben. És nem is éreztem, hogy ezzel gond van. Én azt gondolom, hogy az a keresztény, aki megáll a nagypénteknél, az lehet egy nagyon rendes, vallásos, templomba járó valaki, de az életéből hiányzik a feltámadásnak az ereje. Tehát valamilyen módon ez jelen kell legyen. Ne álljunk meg a nagypénteknél. És ugyanúgy igaz az, hogy nagypéntek nélkül pedig a húsvét vasárnap, értsétek jól, értelmetlen. Értelmetlen. Mert azon túl, hogy azt a föltámadt, nem semmi. Tehát most oké. De miért? Tehát a miért nincsen meg benne? És nem igaz az, hogy túl kell jutnunk a nagypénteken, túl kell jutnunk a kereszten, és már a feltámadásban kell éljünk, mert látnunk kell a keresztet. Szem előtt kell tartanunk. A nagypéntek nélkül nem igazán tudjuk értékelni azt, amit Isten tett értünk. mert tök jó, minket megáldott, minket egy reményteljesével hívott el, minden jót nekünk adott, tök jó. De mi honnan jöttünk? Ezt látnunk kell. Úgyhogy a nagypéntek, nem szabad elfeledkeznünk róla. Nem szabad szem előtt évesztenünk, látnunk kell. Egy gondolat jött itt, ahogy ezen gondolkoztam, hogy amikor olvasunk ugye a feltámadás utánról, és még a Jelenések könyvében is olvasunk Jézusról, ott is látjuk a keresztnek a nyomát, a nyomait Jézuson. És nekem az a gyanúm, ugyanezt nem mondja világosan az ige, de az a gyanúm, hogy ez az örökké valóságig ott lesz Jézuson a keresztnek a nyoma. Például nézzük meg János 20-at, ugye a feltámadás után, amikor megjelenik Tamásnak külön. Tamás mondta azt, hogy ha csak nem helyezem a ujjaimat az oldalába, akkor nem hiszek. János 20-27 megjelenik Jézus Tamásnak, és azt mondja neki, azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezemet, és nyújtsd ki a kezedet, és helyezd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. A feltámadás után ott voltak azok a lyukak Jézusnak a kezén, ott volt annak a dárdának a nyoma az oldalában, honnan vér és víz folyt ki, amikor a római katona belé döfte. És nézzétek meg a Jelenések könyvében. A Jelenések könyve 5-nek az elejét olvasom, első 6 verset. Ugye lesz egy könyv, az életnek a könyve, ami egyszer majd kinyitatik. Ez most a végső ítéletről szól. Azt mondja, és láttam a trónon ülő jobb kezében egy belül és hátul teleírt könyvet, lepecsételve 7 pecséttel, és láttam egy erős angyalt, aki hangosan kiáltott, kiméltó arra, hogy felnyisse a könyvet, és feltörje pecsétjeit. És senki, sem menjen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem abba betekinteni. Én nagyon sírtam, hogy senkit sem találtak méltónak arra, hogy felnyisse a könyvet és beletekintsen. De egy a vének közül azt mondta nekem, ne sírj. Íme győzött a Júda törzséből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyisse a könyvet és 7 pecsétjét. És láttam a trón és a 4 élőlény között és a vének között egy bárányt állni, mint egy megöletettet. 7 szarva és 7 szeme volt, az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. Eljött és átvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa és füstölőszerrel teli arancsésze volt, amelyek a szentek imádságai, és új éneket énekeltek, amely így hangzott, méltó vagy, hogy átvedd a könyvet és felnyisd pecsétjeit, mert megöltek, és véred által megvásároltál Istennek minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből, és királysággá és papokká tetted őket, ami Istenünknek, és uralkodnak a földön. Itt most végigolvastam, nagyon szép ez az egész, ahogy így le van írva, de ott van benne, hogy hogyan tűnik föl Jézus, mint egy bárány a megöletett bárány. Most, hogyha elképzelsz egy bárányt megöletett, akkor ott valami véres, vagy nem tudom, hiányzik róla egy-két dolog. Valami ilyesmi jutna eszembe. Tehát nyilván látható jelei voltak, még ebben a mennyei látomásban is, és a végítéletről van egy szó. A nagypéntek nem fog elmúlni. Mindig ott lesz a szemünk előtt, hogy Isten mekkora árat fizetett értünk. Ugye a húsvét egy nagyon érdekes, ugye van egy párhuzama az Ószövetségben a húsvétnak. Ugye a páska ünnep. Ahogyan Izrael Egyiptomban rabszolgasorsban volt, szolgasságban volt, úgy volt az emberiség a bűnben, szolgasságban. Ahogyan dicsőségesen megszabadultak azáltal, hogy a pászka bárányt megölték, és a vérét ugye az ajtó félfára vagy keresztfára kenték, ugyanúgy Jézusnak az áldozata árán, az ő vére által megmenekültünk a bűnből. Ugyanúgy, ahogyan bement az ígéret földjére Izrael a pusztai vándorlás után, ugyanúgy mi bemegyünk Istennek a királyságába, kijöttünk az ördögnek, a sötétség uralmának a uralmából, és az ő szeretett fiának, Jézusnak az országába bementünk, bevitt minket. Tehát ez a párhuzam megjelenik minden szinten. Ejtsünk pár szót a nagypéntekről, aztán pedig ejtsünk pár szót a húsvét vasárnapról. A nagypénteknél, ami fontos, hogy lásd, hogy milyen árat fizetett Isten érted. Lásd az árat, amit fizetett érted. Valahol megvan ebben az egészben ez a kettősség, ez az ellentét, dicsőség és gyalázat. Ott van az Isten, a mindenségnek a megalkotója és fönntartója. És az ő dicsőségének teljességében ott van. És ezt csinálják vele, amit. Most felolvasom nektek Ézsaiás 53-ból, hogy hogyan lett ez megprófétálva, mert sok minden ebből jobban átjön, mint ami a leírásból, az evangéliumokból. Ézsaiás 53 eleje. Ki hitte el, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt lett nyilvánvaló? Úgy nőtt föl színe előtt, mint egy vesszőszál, mint gyökér a száraz földből, nem volt neki alakja és ékessége. Néztünk rá, de ábrázata nem volt kívánatos. Megvetett, és emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint aki elől arcunkat elrejtjük, megvetett volt, és nem gondoltunk rá, pedig a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmainkat hordozta. De mi azt gondoltuk, hogy Isten ostorozza, veri és kínozza. Jól lehet, a mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeinkért törték össze. Őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. Minnyájan, mint juhok eltévejettünk, mindenki a maga útjára tért, de az Úr őrá vetette minnyájunk vétkét. Kínozták, és ő megalázta magát, száját nem nyitotta ki, mint a bárány, amelyet mészárszékre visznek, és mint a juh, amely megnémul az őt nyírók előtt, és ő sem nyitotta ki száját. Erőszakkal és elítélve vitték el, és kortársai közül kigondolt arra, amikor kivágják az élők földjéből, hogy népen bűnéért éri a büntetés. A gonoszok között adtak sírt neki, és a gazdagok mellé jutott halála után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem volt a szájában. Az Úr akarata volt az, hogy gyötrődjön és összetörjön azért, hogy saját lelkét áldozatul adva meglássa majd utódait, napjai meghosszabbodjanak, és keze által megvalósuljon az Úr akarata. Ezt azért olvasom fel, hogy ahogy ezt így olvassuk, így átérezzük ezt a szenvedést, átérezzük ezt a nyomorúságot, amit Jézus magára vállalt. A mindenható Teremtő Isten ezt végigcsinálja, értünk. Ezt egy picikét ezen gondolkozunk, akkor az ember csak ámul és bámul, hogy ilyen hogy van. Akkor egy másik gondolat a nagypéntek kapcsán. A 3 Mózes 17-ből olvasok nektek valamit. 3 Mózes 17:10. Ez a törvény. A törvényből idézek. Ha valaki Izrael házából, vagy a köztük tartózkodó jövevények közül bármilyen vért megeszik, kiontom haragomat az ellen, aki vért evett, és kiírtom népe közül, mert a test élete a vérben van. Én pedig az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelésű legyen a ti életetekért, mert a vér szerez engesztelést a lélek számára. Azért mondtam Izrael fiainak, egy lélek se egyék vért közületek, s a köztetek tartózkodó jövevény se egye meg a vért. Ha valaki Izrael fiai közül, vagy a köztük tartózkodó jövevények közül vadászat közben vadat vagy madarat fog, amelyet megszabad enni, folyassa ki annak vérét, és fedje be porral, mert minden test élete a benne levő vérben van. Azért mondtam Izrael fiainak, semmiféle testnek a vérét meg ne egyétek, mert minden test élete a vérében van. Aki megeszi, ki kell írtani. Ugye ez a törvény, mi nem a törvény alatt élünk, bár meg kell mondjam, hogy van problémám azzal, amikor ilyen vérpörkölt, meg ilyen ételeket így bizonyos konyhákban ma is lehet. Én nem, tehát hogy így... még az is, megmondom, elgondolkoztat, nem csinálok ebből teológiát, de elgondolkoztat mondjuk, amikor véradás van, vagy transzfúzió, vagy véletömlesztés, ilyesmi, ami ugye megment valakit. De maga ez a tény, hogy ez így megvan írva, hogy az élet a vérben van, és ezt így kiemeli a törvény. Ugye ezért van ez a kóservágás, ahogy a zsidók ma is vágják a izét, hogy mondják, hogy ez milyen embertelen, vagy állattalan, vagy nem tudom, minek hívjam, hogy kifolyatják a vérét, hogy az állat szenved közben. Mert nem ehetik meg a vért. És hogyha a vérben van valami egészen különleges, akkor Jézusnak a vére, ami ott a kereszten kifolyt, mi volt, mit jelent ez? Nincsenek, igazából érzem azt, hogy ennek nagyobb a jelentőség, mint az ember ezt így elsőre gondolná. De amikor Jézusnak a vére folyt ki, Istennek az élete folytott ki. Ez is inkább csak arra emlékeztet minket, hogy mekkora áldozatot hozott értünk ott Jézus. Szokták mondani, hogy Jézus kifolyt véréből egy csepp, és bőven elég a világ minden bűnét elfedni, elfedezni, megfizetni érte. Tehát az isteni élet, ami ott kifolyt áldozatként, ugye ezért is az állatoknak a vérét is, mit a papok fröcskölték az oltárra, vagy például a törvénykönyvet is meghintették vérrel, ennek mind-mind jelentősége volt. És ugye Jézus maga, ő volt a tökéletes áldozat. Ő volt a tökéletes áldozat, ezt a zsidókhoz írt levele fejtegeti ki, és csak két részt felolvasok belőle. A 9-es fejezet 26-os versét, vagyis onnan kezdem. 9-26, az egy fél mondat, úgyhogy előbb kezdem. Nem is azért, 25-ös vers, nem is azért, hogy sokszor oda áldozza magát, mint ahogy a főpap évenként bemegy a szentélybe idegen vérrel, mert akkor sokszor kellett volna szenvedni a világ teremtése óta. Most pedig csak egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Eltörölje a bűnt. Áldozatával, egyszeri áldozatával. Ő volt a tökéletes áldozat. A 10-es fejezet 12-es verse valami hasonlót mond. Ő azonban egyetlen áldozattal áldozva a bűnökért mindörökre az Isten jobbjára ült, és ott vár, amíg ellenségei lába alá vettetnek zsámolyul. Mert egyetlen áldozatával örökre tökéletesítette a megszentelteket. Ugye arról beszél a zsidókhoz írt levél, hogy újra és újra bemutattak áldozatokat, és nem igazán lett jobb lelkismeret az embereknek tőle, viszont Jézusnak egyszeri áldozata örökre tökéletesítette a megszentelteket. Nincs szükség újabb áldozatra. Jézus egyszer és mindenkorra megfizetett. Ő volt a tökéletes páska bárány. Ezért ugye bárány, mert egy bárány, aki nem tudom milyen kép egy bárány, ártatlan, védtelen, gyenge. És őt kellett megegyék ott Egyiptomban. Lássátok mindebben azt, hogy Jézus ezt mind miattad és érted csinálta. A kereszt miattad történt, és te érted történt. Mert te voltál az, aki el voltál veszve, te voltál az, aki úton voltál a pokolra, pokol felé, de Isten annyira szeretett téged, hogy ezt mind vállalta. Te érted, és te miattad. Ezt lássad. És hogyha ezen gondolkozik az ember, akkor logikusan következik, hogy Pál apostol beszél erről rengeteget, hogy ti magatokat is úgy tekintsétek, mint akik meghaltatok, és éltek az Istennek. A testnek, ugye Pál is beszél erről, hogy a testnek a vágyait ölje meg az ember a lélek által. A testet tagadjuk meg, járjunk a lélekben. Ami ugye a bűnt Pál apostol a testhez köti, a testies dolgokhoz. És amikor testies dolgokról beszélünk, jusson eszetekbe, hogy Jézus ezért kellett meghaljon. Ezért kellett a keresztre fölmenjen. És amikor ezen vaciláltok, hogy na most tegyétek azt, ami testből fakad, vagy tegyétek azt, ami lélekből fakad, jusson eszetekbe a kereszt. Hogy ez a dolog, amin vacilálok, mert mindannyiunk életében ez ott van, ezért beszél ennyit erről Pál, Jézus emiatt halt meg. Ne adjunk teret. A test dolgainak a bűntől forduljunk el, éljük azt az életet, amit Isten számunkra megvásárolt. Na most... Emellett, ami még fontos, és a zsidókhoz írt levélből egy másik részt föllapozok. Mert van, aki ezt mondjuk úgy, hogy túlzásba viszi. De pont az, tegnap vagy tegnap előtt az újságból olvastam azt, hogy lehet, hogy ti is láttátok, megnyitottátok már erről. Tudom, hogy évente csinálnak ilyet bizonyos katolikus helyeken, hogy emberek magukat keresztre feszítik, csak hogy átéljék Jézusnak a szenvedését. Tehát ez, hogy is mondjam, ezt lehet szélsőségesen túlzásba vinni. Tehát amiről viszont beszél, tehát ugye Jézusnak az áldozata egy tökéletes áldozat volt. És na, olvasom inkább, mert az jobban kifejti. A 9.14, visszaugrom oda. Húha, hol kezdődik a mondat? 13-nál kezdődik a mondat. Mert ha a bakok és bikák vére, meg a tehén hamba a tisztátalanokra hintve megszentel a test tisztaságára, mennyivel inkább Krisztus vére, aki az örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel szeplőtelenül Istennek, megtisztítja lelkiismereteteket a hold cselekedetektől, hogy az élő Istennek szolgáljunk, vagy szolgáljatok. Tehát megtisztítja a lelkiismereteteket. Menjünk át a tízes fejezetre. Mivel a törvényben, az elejétől olvasom, mivel a törvényben csak az eljövendő jó árnyéka van meg, nem maga a dolgok valós képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évről évre szüntelenül bemutatnak, sohasem képesek tökéletességre jutatni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozás, hiszen ha az áldozó egyszer megtisztult volna, többé semmi bűntudatot nem érzett volna. De hát érzett bűntudatot. Föláldozta azt, ami a törvény előírt, és továbbra is bűntudatot érzett. De azok évről évre a bűnökre emlékeztetnek, az áldozatok. Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket. Azért e világban jövetelekor így szóltál, Trala, ezt már nem folytatom. Tehát miről van itt szó? Arról van itt szó, hogy a törvény alatt élők, akik nem a feltámadásban élnek, azoknak a lelkiismerete rossz. Nem tud megtisztulni. És Jézusnak a tökéletes áldozata megtisztítja az embernek a lelkiismeretét. És itt fontos, hogy legyen meg az egyensúly abban, ahogyan ezt egészet látjuk. Tehát az ige azt mondja, és én erről meg vagyok győződve, hogy az ember bűn tudat nélkül kell éljen. Bűntudat nélkül kell éljen. Ne a bűn körül forogjon az élete. Ne azon gondolkozzon, hogy most ezt csináltam rosszul, azt csináltam rosszul, ebben nem vagyok elég, abban nem vagyok elég, mert az ember ilyenkor így érzi magát. Mondjuk ki emellett, hogy attól még az ige és az új szövetség beszél arról, hogy a bűntől az a foglalkozni kell, attól el kell fordulni. Nem lehetünk tudatlanok és ignoránsak ennek kapcsán. De az új szövetségi élet, amire mi el vagyunk hívva, az egy tiszta lelkiismerettel élt élet. És hogyha minden, nem minden, mert ugye tökéletesek nem vagyunk itt a Földön, legalábbis testben és lélekben, szellemben már azok vagyunk, mert ott Jézus van bennünk, úgy kéne éljünk, hogy lelkiismeretünk teljesen tiszta. És ez lehetséges. Tehát ne pörögj a bűn körül sokat. Ha valamit látsz, hogy nem jó, azzal foglalkozz. Mert azzal az ördögnek ajtót nyitsz az életedbe, szenvedést okozol másoknak, és mondjuk Isten sem örül neki. Foglalkozz vele. De nem erről kell szóljon az életünk. Tehát ne engedjük, hogy bűnös legyen a lelkiismeretünk. Tiszta lelkiismerettel éljünk. És nyilván ez azt is jelenti, hogy ha valaminek kapcsán a lelkiismeretünk jelez, hogy ez nem biztos, hogy jó, akkor ne azt csináld, hogy elnyomod, és mész tovább. Ne nyomd el. Ugye erről Pál beszél. Talán Timóteusnak írja valahol, hogy két ember Efézusi gyülekezetből, nem emlékszem már a nevükre, a jó lelkiismeretet elvetették, ezért a hit útján hajótörést szenvedtek. Aki ignorálja a lelkiismeretét, az a hit útján hajótörés kockáztat. És még a nagypéntekről annyit, hogy emlékezzünk, hogy mi honnan jöttünk. Szintén Ézsaiásra alapozok vissza. Ézsaiás 51-ből olvasom nektek. Az 51-es fejezetnek a legelejét. Hallgassatok rám, akik az igazságot követitek, akik az Urat keresitek, tekintsetek a kősziklára, amelyből kiválgattatok, és a kút nyílására, amelyből kiástak titeket. Emlékezzetek, ugye ez Izraelnek szól, mint profécia. Emlékezzetek, hogy ti honnan jöttetek. Ne felejtsétek el. Mert hogyha emlékszem, hogy én honnan jöttem, akkor sokkal jobban értékelem azt, hogy hova hozott engem Isten. Pál is emlékezett, hogy honnan jött? Hajjaj, nem tudom most melyik leveleiben írja, de beszél arról, hogy én az apostolok közül a legkisebb vagyok, aki méltósan vagyok arra, hogy apostolnak nevezzenek, mert én üldöztem az Istennek az egyházát. De Isten, hogy megmutassa az ő kegyelmének a nagyságát, elhívott engem. Tehát, hogy egészen elképesztő, de Pál így tekint vissza erre. Pontosan tudja, hogy mi történt, hogy honnan jött. És föl is emlegeti, és Isten dicsőíti vele. Mert Isten dicsőíti, hogyha még a legnyomorultabb, legnagyobb bűnös, legmegátalkodottabb embert is meg tudja változtatni. Magához tudja vinni, hát Istennek a kegyelmét dicsőíti. Ne felejtsük el, hogy minket honnan hívott el Isten. Mint ahogyan a Izraelnek is emlékeznie kellett arra, hogy mi volt Egyiptomban, úgy, hogy mi se felejtsük ezt el. És ugye, ahogyan Izraelnél is olvassuk azt, hogy kim vannak, pusztába oda kerülnek, és akkor nem tudom, pár napon, egy-két héten belül már nyavajognak, hogy Egyiptomban húsos fazekak voltak, meg a uborka, vagy mi uborka, meg nem tudom, ilyen zöldségek. Itt meg mi van? Hát csak manna. Csak manna. Isten angyalok eredélyét adja nekik, minden nap egy csoda az, hogy élnek, de hát ez. Ezt úgy fogalmazta meg angolulban, ez jobban kijön, de hogy könnyebb volt Egyiptomból, tehát kihozni Egyiptomból Izraelt, mint hogy Izraelből Egyiptomot kihozni, hogy kivenni, ugye így megcserélve. Mert Egyiptom ott maradt bennük. Ott maradt bennük, gondolataikban. Ez azt hiszem alapvető emberi, mint ahogyan például ugye bementek az ígéret földjére, és megszűnt a manna. De azok voltak, akik még visszamentek keresgélni, hogy nem, még biztosan lesz manna. Hát nem volt. Az emberek ilyenek. És erről beszél az Új Szövetség is, hogy ne vágyjunk az előző életünkre. Valakinél ez jobban kidomborodik egyébként, aki tényleg vissza tud tekinteni arra, hogy milyen életet élt. Mondjuk, aki idősebb korában tért meg, aki fiatalabb korában tért meg, neki ez egy másik kérdéskör, problémakör, de neki is mindannyian hiába vagyunk az Isten dicsőségének, így jövünk a világra. És föl kell ismernünk azt, hogy mi nem vagyunk elegek, és Isten kegyelmére van szükségünk, és át kell adnunk magunkat neki, de ne vágyjunk arra, ami esetleg él bennünk emlék, hogy milyen volt Isten nélkül, mert nem volt jobb. Nem volt jobb. Az idő mindent megszépít, tartja a mondás, és ebben van igazság. Az ember a rossz dolgokat elfelejti, kitörli a memóriájából, vagy elraktározza valamilyen helyre, nincs elől, és minthogyha minden szernek tűnne. Hogyha ezt tudod magadról, akkor tudod, hogy ez így működik, és hogy ó, igen, az szép volt, nem volt szép. Ne vágy arra, hogy visszamenjél oda. Úgyhogy még a nagypéntekhez a gondolataimat elém jött egy dal egyébként, ezt még az egyetemi évek alatt adta nekem kölcsön valaki. Stephen Curtis Chapmannek van egy dala, nem tudom mi a címe, de a dalszövege pontosan így megy, hogyha tudnád, hogyha ismernél engem, hogy milyen vagyok, akkor tudnád, vagy látnád, hogy minden jó, ami bennem van, az Jézus. Az egyedüli jó, ami bennem van, az Jézus. És ez annyira megmaradt bennem, hogy ez a dalszöveg, mert ez tényleg mindenféle önhítség, büszkeség, minden, ez nullára le van ebbe a dalszövegbe, ahogyan ez így, tehát semmilyen nyoma nincs ennek. ha az ember el tud ideig jutni, hogy azt mondja, és jusson el ide a nagypéntek kapcsán, hogy ki tudja mondani, hogy ami nem Jézus én bennem, azért meg kellett halni a kereszten. Ezért minden a jó, ami bennem van, az Jézus. Minden, ami jó bennem, azért Isteni a dicsőség. De ne álljunk meg a nagypénteknél, hanem megyünk tovább a húsvét vasárnapra. És ahogy a nagypénteknél pedig azt mondtam, hogy lásd azt az árat, amit Isten megfizetett érted. Nagypénteknél pedig azt mondom neked, hogy lásd azt a győzelmet és diadalt, ami veled meg lett osztva, amiből te részesültél. Lásd az üres sírt. És ugye a feltámadás az alapvetően fontos. Tehát mindig, amikor jön egy új újságcikk, vagy tudós, aki azt mondta, hogy megtalálták Jézusnak a sírját, vagy Jézusnak, ilyet is olvastam, Jézusnak a földi hamvait megtalálták. Persze. Ezt körülbelül rendszeresen olvashatunk ilyeneket. Nincsen egyébként valószínűleg, ugye, ami jellemzően a sír, azt már rég elbontották, meg nem tudom, már építettek a helyére ezt, azt, amazt, tehát valószínűleg ennek már nyoma sincsen. Múltkor azt olvastam, hogy megtalálták a helyzé, hogy a lédenkert hol volt. Oké. Okay. Ezt kereshetik még egy darabig. Tehát a feltámadás alapvetően fontos. A feltámadás az, ami teljesen elkülöníti a kereszténységet minden más vallástól. Ugye a kereszténység, hogyha egy világi emberre beszélek, azt fogom mondani, hogy igen, egy vallás, bár nem az, mert a kereszténység egy kapcsolat az élő Istennel, az ő fián, Jézus Krisztuson keresztül, de a feltámadáson mondhatom azt, hogy bukik, vagy áll minden. Nagyon fontos a feltámadás. És ugye ezért van az, hogy Jézussal ma is lehet találkozni. Amikor emlékszem, ez a Városmajori Parkban volt, hogy ott oda mentem, volt egy fiatal srác, meg egy tínédzser, és egy idősebb valaki, és oda mentem, és beszélgettem velük így Jézusról, és akkor így a fiatal srác így figyelt, és mondtam, hogy hát figyelj, én találkoztam Jézussal. És akkor a srác így ledöbbent, és találkoztál Jézussal? És akkor a mellette mondta, hogy nehogy elhidd neki. De én tényleg találkoztam Jézussal. És egyébként most is találkoztam vele itt az előbb. Mert ő közel jön az ő lelke által, hát szelleme által. Értenünk kell, hogy ő ott van az atyának a jobbján, de itt van a Szent Szellem, aki megtapasztalható. És ez mind a föltámadás miatt lehetséges. Nekünk élő Istenünk van, nem halott Istenünk. A halál legyőzetett. Olvassunk föl néhány igét, ahol erről ír a Biblia. Zsidókhoz írt levél 2. fejezet, 14-es verset olvasom. Zsidók 2:14. Mivel a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnélik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Legyőzte az ördögöt a halála által. Azt, akinek hatalma volt, akinek hatalma van a halálon, az ördögöt. Vagy nézzétek meg az Abcsel 2-ben, ahogyan Péter beszél. Annyira megérint, ahogy ezt olvasom, Abcsel 2:24. És a 16. Zsoltárból idézett itt Péter. De a halál fájdalmait feloldva Isten feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál őt fogva tartsa. Mert Dávid ezt mondja róla, mindig magam előtt láttam az Urat, mert ő jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam. Lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa. Ugye a halál sokszor, mint egy úgy ábrázolja az ige, meg nem tudom, a művészet is, hogy elrabolja, elragadja az embert. Hát Jézussal esélye nem volt. Jézus mondta, hogy senki nem fogja megölni, és saját maga fogja adni az életét. A halálnak pedig ő magát adta oda, esélye nem volt a halálnak, hogy őt egyetem megragadja, vagy fogva tartsa. A halál le van győzve. A halál le van győzve. A bűn le van győzve. Ugye azt mondja az 1 Korintus 15-ben az ige, hogy a halál fullánkja a bűnnek az ereje pedig a törvény. Ahogyan a halál le van győzve, a bűn is le van győzve. A bűn pedig a te ellenséged. Ugye eszembe jut, ahogyan a bűneset után Káin megöli Ábelt, és aztán mondja az Úr neki Káinnak, hogy Káin, a bűn ott áll az ajtóban, és leselkedik rád, és vágyakozik te rád. Te uralkodj rajta, mert a bűn ilyen vágyakozik az emberre. Be akar jönni az ember életébe, hogy pusztítson és jöjjön. Na hát ez a bűn, ez már el van pusztítva, le van győzve. Ő a te ellenséged, amíg nem tértél meg, uralkodott a te életedben. A rabja voltál, te már nem vagy az, hogyha Jézusban vagy. És ahogy gondolkoztam még, hogy vagy olvastam a történeteket, igazából olyan, mint a karácsonyi történet, amikor az angyalok megjelentek a pásztoroknak, és hirdetek nektek nagy örömet. Hát ugyanúgy angyalok megjelentek a föltámadáskor, és nagy örömet hirdettek a tanítványoknak. A Lukács 24-ből ezt azért felolvasom, mert ez annyira tetszik. Lukács 24-5. Nem hosszú felolvasom az elejétől. A hét első napján pedig kora reggel a sírhoz mentek, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ pedig a sírról elhengerítve találták, és amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Amíg emiatt tanácstalanul álltak, hirtelen két férfi állt melléjük fényes öltözetben. Ekkor rémülten földre szegezték tekintetüket. Azok pedig így szóltak hozzájuk. Miért keresitek a halottak között az élőt? Ugye ez a kérdés? Miért keresitek a halottak között az élőt? Tehát ennek nagyon sok értelme van. Tehát amikor Jézusról beszélünk, vagy Jézusról gondolkodunk, tehát ő az élő. Ott keresjük az élők között. Ő élő és valóságos. És micsoda öröm van ezekben a szavakban. Oké. Mit csináljunk még? Akkor ez mit jelent ide számunkra? Bűn tudatod helyett Isten tudatod legyen. Ezen legyen a fókusz. Ezen legyen a szemed. Nem azon, hogy mit csinálsz te, mit csinálsz rosszul, ami ugye előfordul, megvan, és ezzel kell foglalkozni, hanem azon legyen a szemed, hogy Isten mit csinált. És mit csinál ma is egyébként, ez már egy másik téma, ő rajta legyen a tekintet, a fókusz. Ahogyan az ige mondja, aki bűn nem ismert, bűnítette azért, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Erre tekints, hogy te Isten igazsága vagy. Emiatt. Isten legyen az önazonosságod, Isten legyen a fókuszod, a tudatod. Őróla gondolkozz, amikor magadról gondolkozol, arra néz, hogy ő mit csinált benned. Múltkor volt szó, pár héttel ezelőtt, azt hiszem Timóteusnak írta Pál, hogy vannak olyan emberek a gyülekezetben, akik a kegyességnek az erejét megtagadják. Hát ne tagadd meg. Te ne tagadd meg a kegyességnek az erejét, az Isten szerintiségnek az erejét. Hanem élj benne. Számíts vele, számíts rá. Amikor Jézuson gondolkodol, és Jézussal azonosulsz, ugye a keresztény olyan, mint Jézus, kicsi Jézus, azt hiszem ezt jelenti, ne a kereszten függő, és ne is az előtti Jézussal azonosulj, hanem a feltámadás utáni Jézussal. Van egy dal is, ami valamennyire próbálja ezt a képet kifejteni, ugye a Jelenések könyvének az első fejezetében, amikor János meglátja Jézust, hogy milyen. Ugye amikor így meglátja, hogy tekintete, mint a tűznek lángja, a lábai milyenek, azt mondja, hogy lába elé hullott, mert elment minden erő az ő lábából. Ilyen a Jézus, akiben te hiszel. És amikor azt mondja János, tehát 1 János 4.17-ben, hogy amint ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Nem úgy, amint ő volt, amint ő van, mi úgy vagyunk ebben a világban. Nem fejtem ki. Én magam sem értem minden részletét ennek az igének, de egy dicsőséges Jézus ír le. És mi így vagyunk ebben a világban most. Tehát 1 János 4.17-ben van. Úgyhogy menjél be az ígéret földjére. Ne féljél az óriásoktól, ahogyan az Izrael népe is félt tőlük, mert az óriások féltek tőlük, tehát az óriások félnek tőled, mert tudják, hogy te ki vagy. Ezt most nem olvasom fel ezeket a részeket, mert elment az idő, de ez a rész, ez majd megágyaz a pünkösdi tanításnak. Én így szerettem volna mondani, szlájdon van bármi? Oké, hatékonyak vagyunk. Vagy mindenkinek minden világos, vagy pedig azt se tudjátok, hogy miről van szó, de azért nem baj, Isten munkálkodik, úgyis majd, ami a Szentlélek majd kimunkálja a szívetekben azt, hogy ebből mi az, ami nektek igazán most szólt. Akkor én egy imádsággal lezárom. Drága Jézus, köszönjük, hogy itt vagy velünk, hogy valóságosan itt vagy velünk. És köszönjük, Jézus, hogy te a kereszten meghaltál értünk, de nem maradtál a kereszten, és nem maradtál a sírban, hanem föltámadtál. És imádkozom azért, Úr Jézus, hogy tudjunk élni a nagypénteket, és a nagypéntekben is, és tudjuk élni az üres sírt, a húsvét vasárnapot, és mind a kettőt. Hogy téged magasztaljunk és dicsőítsünk azért, ahonnan minket kihoztál, amitől megszabadítottál, amit elvettél tőlünk, amiatt. És téged tudjunk követni abban az életben, amit lehetővé tettél számunkra a feltámadásod által. És imádkozom azért, ami most... amit ezek a gondolatok megszak felhoztak a mindannyiunk szívében, és ami igazán nekünk szólt. Drága Szent Szellem, a te áldásodat mondom, hirdetem e felett, és köszönöm, hogy te ezt munkálni fogod a szívünkben tovább.